Egy HR-es témával érkezett ide hozzánk Sziget Ágnes a Magyar Telekomtól, a Talent Experience Co-Lead. Úristen, ez milyen jó
az mit
titulus,
jelent?
Mit jelent?
Azt mondd el, légy szíves, jó
reggelt!
Sziasztok,
jó reggelt! Igen, ezt nem szokták érteni. Három terület tartozik az én csapatomhoz, mi foglalkozunk vállalaton belül a tehetségmenedzsmenttel, a munkáltatói márkaépítéssel, tehát hogy megmutassuk azt, hogy milyen munkahely a Telekom, és hozzánk tartozik a teljes toborzás kiválasztás, tehát az emberek interjú a keresése, és minden, ami ehhez kapcsolódik, úgyhogy ezt akarja ez az izgalmas név.
Szép kihívás, külön-külön is, nem, hogy még
az
így
biztos.
Egyben.
Mit láttál az elmúlt időszakban, milyen változások álltak ebben az egész szakmában? Tehát, hogy gondolom, akik jelentkeznek, ők is változtak, az igények is változtak, változott a belső munkahelyi környezet, egy csomó minden.
Igen, az idei évet eddig nagyon erősen azt határozta meg, hogy a munkavállalók, a munkakeresők irányították a piacot. Az utóbbi egy-két hónapban mi azt tapasztaljuk, hogy egy nagyon picit, tényleg egy hajszálnyit ez enyhülni látszik, ha kiteszünk egy álláshirdetést, több jelentkező jön magától, de azért az látszik, hogy még mindig nagyon erős a verseny a cégek között. A bérspirál az óriási, tehát ugye az infláció
az... A verseny
úgy
érted, hogy az elszívás egymástól?
Egyrészt az elszívás is, mert nagyon sok cég alkalmazza azt, hogy megkeresi ugye a másik cégnek a munkavállalóit, de inkább arra gondolok, hogy ugye az infláció nagyon felverte azt, hogy az embereknek a bérigénye az hogy alakul, és emiatt egyre többen keresik azt, hogy hogy tudnának váltani, és ezt azért olyan pénzért szeretnék megtenni, ami kompenzálja azt, amennyivel nekik a reálkeresetük csökkent.
Akkor a toborzásban most megint előjött az, hogy első, hogy jó, de mennyit fizettek?
Abszolút. Tehát vannak kutatások, és a magyar piacon Európában az egyik legfontosabb, tehát az Európa országok közül talán nálunk a legfontosabb a bér meg a juttatások. Máshol is fontos, de nálunk még sokkal inkább a gazdasági helyzet miatt. Nyilván vannak más szempontok is, amiket az emberek figyelembe vesznek, de a top-top helyen ez áll.
Pedig nektek van egy kampányotok, ami meg ettől egy kicsit eltér, mert hogy valami olyasmi szlogánja van, hogy csak a szakmai kihívásokkal kell törődni.
Igen, tehát a bér az egy olyan dolog, hogy azért vált az ember, de ez magával hozza azt is, hogyha egy másik helyen még jobb bért fognak neki kínálni, akkor nyitott lesz arra, hogy újra váltson. Tehát önmagában csak a bérrel lehet, hogy bevonzani az embereket be lehet, de megtartani nem. És emellett mi nagyon hiszünk abban, hogy ahhoz, hogy egy ember jól érezze magát a munkahelyen, ahhoz nagyon sok minden kell. Többek között az is, hogy egy olyan rugalmas keretrendszert biztosítsunk neki, ami miatt ő a munkáját és a magánéletét jól össze tudja hangolni. Ugye ez főleg a Covid óta lett érdekes, hogy az emberek már nem az életüket akarják a munkájuk köré szervezni, hanem a munkájukat az életük köré.
Hát jó, nyilván ez egy ideális elképzelés, de pont ezen gondolkodtam, amit mondtál, hogy tényleg, hogyha az van, hogy levadásszák a munkavállalókat, és tényleg csak arról van szó, hogy mondjuk pár ezer forinttal, vagy valami juttatással többet adjanak, akkor váltana, akkor tényleg az dönt, hogy ő mennyire érzi jól magát, tehát mennyire kevésbé stresszes, mennyire jön ki jól a kollégákkal, mennyire rossz neki bemenni a munkahelyre. Úgyhogy itt azért van egy nagy kihívás a munkáltatók részéről.
Igen, vagy éppen, hogy be kell mennie a munkahelyére, mert hogy ugye szintén a Covid alatt ugye rákényszerültek a cégek, hogy a home office-t ezt erősen bevezessék. Most viszont azt látjuk, hogy ebből így lépnek vissza folyamatosan még
bizony,
a nagy vállalatok is.
Ezt egyébként furcsa módon nekünk ilyen ingatlan üzemeltetők kezdték el pedzegetni, hogy ugye addig sorba adták vissza az irodák egy részét a munkaadók, aztán most ez megfordult, ez a tendencia. Tehát, hogy oké, lecsengett ez a home office őrület, tessék visszajönni az irodába. Most már nincs veszély, minden zökkenjen vissza lehetőleg a normális kerékvágásra.
Már ahol ez őrület, mert mi abban hiszünk, hogy ez nekünk most már a vállalati kultúránknak a része lett. Tehát abszolút nem a kényszer miatt van még mindig home office lehetőség nálunk, hanem azért, mert az emberek bebizonyították azt, hogy ez működik, jól tudnak dolgozni ebben a rendszerben, szeretik ezt a rendszert, hozzátesz ahhoz, hogy ők boldogok legyenek a munkahelyükkel, és ha ez így van, akkor miért vennénk el tőlük?
És erre még jön egy másik, ami én nem először találkozom a sajtóban a ti nevetekkel, a 4 napos munkahéttel kapcsolatban.
Igen.
Hogy az is egy ilyen rugalmasság növelő intézkedés így első pillantásra.
Abszolút, ugye mi most a pilotunknak a második fázisában tartunk, nagyjából 300 ember dolgozik most nálunk 4 napos munkahétben mindenféle különböző területekről, és folyamatosan mérjük azt, hogy ők hogy érzik magukat, milyen a hangulatuk, milyen a munka-magánélet egyensúlyuk, és elképesztő eredmények születnek. Tehát ilyen 10-20...
Ez is bejött, úgy tűnik?
Igen, nem tudok még erről konkrétumot mondani, hiszen a második pilot végén fogjuk majd elemezni az összes adatot, rengeteg dolgot mérünk, hiszen azért itt a produktivitást is figyelnünk kell, hogy vajon tényleg beleférnek-e az emberek a 4 napba, illetve hogy ez fenntartható-e, mert az, hogy mondjuk fél éven, egy éven át lelkesedésből viszik ezt a...
Igen, van egy lendület, és akkor utána mennyire lesz rutin, és a rutin az ugye megöli általában, tehát jönnek a kiégéses tünetek.
Pontosan, mennyire fáradnak el, tehát azért ez látjuk és mondják az emberek, akik ezt csinálják, hogy sokkal intenzívebb az a 4 nap. Ők azt mondják, hogy nagyon megéri, mert...
Tehát
hogy...
meghúzzák a 4 napot cserébe, akkor a péntek, igen, szombat, vasárnap már egy hosszú hétvégének tekinthető.
Vagy a péntek, vagy a hétfő, igazából mi ezt nem szabtuk meg, nagyon különbözőek a csapatok, mi azt kértük, hogy 3 egybefüggő pihenő nap legyen, mert abban hiszünk, hogy akkor lehetnek kipihentebbek, hogyha 3 napot tudnak pihenni. Tehát az például nem opció, hogy a szombatot nem dolgozzák meg a hétvégét, mert akkor nincs meg ez a plusz pihenés, ami a 3 nappal
egyébként
jár.
A 4 napban van egy home off, tehát úgy is lehet ezt variálni, tehát a modell érdekelne részleteiben, hogy van a 4 napos munkahelyt, és ezen belül lehet mondjuk még egy home office is?
Lehet.
Aha.
Tehát a kettő az nem függ össze, azért a legtöbb csapat úgy működik, hogy 1-2-3 napot, ez rájuk van igazából bízva, bejárnak az irodába, mert hogy azért a közösség összekovácsolása
hát igen,
az fontos.
Meg más az, amikor az a kávézós beszélgetések, ugye, amikor csomó minden kiderül.
Igen, de én például a saját csapatomban azt tapasztalom, bármi nem 4 naposban, hanem 5 naposban dolgozunk, hogy nekünk van egy közös napunk, amikor mindenki bent van, együtt eszünk, team meetingelünk, közösen eltöltjük azt a napot, és az elég. Nyilván nekem vezetőként plusz erőforrást kell abba beletennem, meg energiát, hogy az online dolgozó kollégáimat is ugyanúgy összefogjam, de önmagában nem érzem azt, hogy kevesebbek lennénk ettől, hogy csak 1 napot vagyunk.
Azok a hátulütők, amiket szoktak mondani, akár a 4 napos munka héttel kapcsolatban, akár a home office-szal kapcsolatban, azok mennyire validak? Mert valami oka csak lehet annak, hogy visszaterelik, vagy próbálják több cégnél visszaterelni az irodába az alkalmazottakat. Szokták mondani a produktivitás csökkenést, szokták mondani azt, hogy a csapat szellem nem alakul ki, hogy nem kötődik
annyira.
Hát vagy annyira...
azt, hogy hiába van ugye meghatározva mondjuk egy munkanap, hogy hány óra, ezekkel az online otthoni megoldásokkal csak odaül az ember az állomásához, még elküld egy üzenetet, eszembe jutott valami, és akkor ez így kitolódik, valójában dolgozol 0-24-ben.
Szerintem két nagyon fontos, de különböző dologról beszéltek. Okay. Az egyik szerintem az a bizalom. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez működni tudjon, egy nagyfokú bizalom kell a munkavállalók felé a cég részéről, és ahol ez megvan, ott jól tud működni ez a home office dolog, ahol nincs, ott pedig nem, nincsenek arra bizonyítékok, számok, hogy rosszabbul termelnének az emberek home office-ban. Tehát ezt senki nem tudja bizonyítani. A másik dolog, amit te mondasz, az meg az egyéni felelősség. Egyrészt, hogy igenis meg kell húzni a határokat abban, hogy meddig ülsz a géped előtt, és ez szerintem nehéz, de azért most már egész jól beletanultunk. A másik pedig az, hogy azért az a rugalmasság, hogy oké, hogy te még 6-kor elküldesz egy e-mailt, de közben be tudsz tenni egy mosást egyébként 2 meeting között.
Igen. Na. Ennek nagyon jó oldalai vannak szerintem, mert hogy van egy csomó olyan dolog, amit egyébként nagyon gyorsan meg tudnál oldani, de hogyha bent vagy egy irodában folyamatosan, akkor legfeljebb ezeket egy üzenet formájában kapod meg a gyerekettől, vagy a párodtól, és közben csak nő az a stressz, ami azt jelenti, hogy rossz helyen vagyok éppen, nem tudom megcsinálni. Fú, egy nagyon jó kérdés érkezett. A cégnél van néhány nemzetközileg elismert szakember, Szabó Béla sokadszorra lett az év marketing vezetője, Friedl Zsuzsanna most lépett nemzetközi szintre. Ennek van-e vonzó ereje toborzási szempontból?
Abszolút van. Én azt gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a két említett vezető mellett nagyon sok olyan ember dolgozik még nálunk, akik nagyon inspirálóak, és látjuk azt, hogy vannak, akik azért jönnek hozzánk, interjúkon elmondják, hogy én vele szeretnék dolgozni. És visszakanyarodva még a kutatásokra, hogy mi a fontos a magyar munkavállalónak, a vezető személye, hogy vele milyen együtt dolgozni, ő hogy kezeli, mennyire inspirálja, mennyire vizionárius, úgyhogy abszolút van bevonzó ereje ennek.
És akkor, ha már itt tartunk, még egyet, jó? Mindig azon vagyunk ki, hogy nem engedik a home office-t, de arról senki nem beszél, hogy azok, akik szeretnek emberek között dolgozni, azoknak mennyire rossz egy üres irodába bejárni.
Igen, mindennek két oldala van. Én azt gondolom, hogy nálunk ez az egy-két nap bejárás azért működik jól, mert azokon a napokon viszont nagyon sokan vannak az irodában. Tehát azért kedden megmutatnám a kígyózó sorokat, amik az ebédlőben állnak. Tehát ott szerintem mindenki ki tudja élni a szociális ingerekre való vágyait. De persze, szerintem mindennek két oldala van, bele kell tenni, és meglátod, mit tudsz kivenni belőle.
Ha már arról beszélünk, hogy milyen tapasztalatok vannak, akkor a munkakeresőknek az elvárásairól beszéljünk egy picit, mert itt volt egy olyan időszak, amikor hirtelen, kicsit pongyolán fogalmazva, helyzetbe kerültek a munkakeresők. Ők mondták meg, hogy hát ugye különböző ilyen startup cégeknél lehetett látni, hogy azért teljesen más az a céges kultúra. Jöttek a céges sörfőzők, a kávégépek, a csocsóasztalok, a mit tudom én, babzsákok, minden. Nyilván ez egy kicsit azért a ló túloldala volt, tehát kezdtek visszavenni belőle, de az viszont látszott, hogy azok a már új generációs munkakeresők, akik a piacon keresik a helyüket, teljesen más elvárásokkal rendelkeznek, mint korábban a munkakeresők.
Igen. A startupok egyébként szerintem most pont egy picit nehezebb helyzetbe kerültek, mert hogyha valami felértékelődött az elmúlt években, akkor az a stabilitás, tehát a munkahely stabilitás és a vállalatoknak a pénzügyi stabilitása. Ez szerintem az elmúlt 3 évben emelkedett meg nagyon, és ezt nyilván itt a gazdasági környezet hozta. De azon kívül, amit említettem, hogy ugye az anyagi része az, ami nagyon fontos a munkahely választásnak, a vezető, a munkahelyi légkör, és az, hogy milyen környezetben kell dolgozni, és ehhez jön még hozzá ez a bizonyos rugalmasság, amiről ugye mi is beszélünk a kampányban, hogy mennyire segíti a cég abban a kollégáit, hogy ők maguk oszthassák be az idejüket, és jól tudjanak egyensúlyozni a magánéletükkel. Úgyhogy alapvetően ezek a legfontosabbak, de még mindig helyzetben vannak a munkavállalók, talán picit kevésbé, mint évelején, de az igazán jó tapasztalt szakembereket még mindig le kell vadászni, tehát nálunk is mondjuk ugye az IT, mindig nagyon sokat beszélünk az IT-sokról, de már nem csak az IT, tehát egy jó kommunikációs szakember, egy jó pénzügyes, ugyanúgy őket is nagyon sokszor nekünk kell megkeresni ajánlatokkal, mert nagyon versenyképesek.
Hát az biztos, itt még egy dolog eszembe jutott, amit mondtál, hogy a csapatban dolgozás és a különböző módszerek, felmérések, ugye nagyon divatosak voltak az elmúlt időszakban a különböző Lean, Kaizen, mindenféle típusú megoldások, hogy tehát ez még mindig megvan, mert ugye a csapat tagokat bemérni, hogy ő milyen típus, van, aki mindent utál, nem szereti, hogyha hozzászólnak, meg szeretne autoritást, azt akarja, hogy ő maga bizonyítson, ő mutassa meg, hogy akkor más egyáltalán nem tud itt dolgozni.
Hát igen, ez a vezetői feladatnak a szépsége, hogy meg kell ismerned a csapatodban dolgozókat, és meg kell találnod azt a módszert, amivel a lehető legjobban tudnak csapatként működni. Ugye ez az agilis működésnek az egyik fő szempontja, hogy igazából nem egyénekben gondolkozol, hanem csapatban, de ahhoz, hogy a csapat jól tudjon működni, ahhoz az egyénekre kell figyelned. Mi is agilisban dolgozunk, úgyhogy ez nálunk is abszolút működik, és egyébként például a Covid-nál, amikor át kellett állnunk a home office-ra, akkor az agilis keretrendszer az egy elképesztő nagy segítség volt. Tehát az, hogy ott be vannak tervezve a tervező sessionök, be vannak azok a napi stand-upok tervezve, ahol minden nap tudnak egymással beszélni a kollégák. Ez nagyon nagy segítség volt, hogy ne távolodjanak el egymástól, amikor hirtelen otthon maradtak.
Mennyire okoz az feszültséget, hogy mondtad, hogy például ez egy pilot projekt, hogy 4 napos munkahét van, vagy home office van, mert vannak olyan munkakörök, ahol ezeket nem lehet bevezetni. Igen. És azt is lehet ilyen elemzésekben olvasni, hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy ne érezzék azok a munkavállalók alacsonyabb rendűnek magukat, akik a munkakörükből adódóan nem vehetik igénybe ezeket a kedvezményeket.
Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, és erről fontos a transzparencia egyébben beszélni, hogy nálunk is van olyan munkakör, ahol nem tudnak például home office-ban dolgozni a kollégák, hiszen az üzletben dolgozó kollégáink ugye például megköveteli a személyes jelenlétet a munkakörük, de azt gondolom, hogy azon a munkakörön belül az ottani vezetők megpróbálják azt a felhatalmazást biztosítani, meg minden eszközt megragadnak, hogy a pozíció keretein belül tudják segíteni ezt a munka-magánélet egyensúlyt, akár csak azzal, hogy mondjuk a beosztás elkészítésénél amennyire lehet figyelembe veszik az egyéni igényeket, és próbálnak erre reagálni. kommunikálni, de csak hogy egy másik végletet mondjak, az ügyfélszolgálati területünk szinte teljesen home office-ban dolgozik, tehát gyakorlatilag csak az nem dolgozik home office-ban, aki nem akar. És ez is egy elég érdekes dolog, mert ez nem jellemző egyébként a vállalatokra.
Itt tisztázzuk, sziasztok, 4 napos munkahét az 4x8 óra, vagy 4x10 óra, ugye?
4x9 jelen pillanatban nálunk, tehát 36 óráról beszélünk. Egyébként az első pilotunkban a 4x8-at teszteltük, de ott a kollégáknak nagyon erősen az volt a visszajelzés, hogy a 4x8-ban nem fértek bele, vagy ha igen, akkor az túlságosan intenzív volt. És most a második pilotban a 4x9-et nézzük. Ezt egyébként előtte nagyon lekutattuk, tehát megnéztük azt, hogy mi az az óraszám, amit még szívesen bevállalnak a kollégák, ami egy ilyen fair kompromisszum, hogy cserébe, hogy nekik van plusz egy szabad napjuk, ők mit hajlandóak ebbe beletenni, és a 4x9 volt az, amit még egy elfogadható megoldásnak tűnt.
Az a kritika, hogy mindig csak a szellemi munkáról beszélünk.
Nem csak szellemi munkáról beszélünk. Nyilván egy Eszterga gépet vagy egy CNC marót nehéz hazavinni.
Igen, de az agilis működést és a különböző itt emlegetett 4 napos munkahetet és stb. Rengeteg példával illusztráltuk már, hogy egyébként különböző gyártóknál hogyan alkalmazzák. Van, aki azt mondja, hogy nála, aki 100 alkalmazottja van, tehát egy ilyen céget vezet, nála egészen jól mérhető az, hogy nem tett jót a home office. Nyilván ezt jobban meg kell vizsgálni, hogy a home office az egy dolog, de hogy ezt hogy vezették be, miként és milyen módon sikerült ezt megoldani, milyen megoldásokat, tehát itt nagyon fontos sok apróság van.
Abszolút. Nekünk egyrészt volt ennek már egy kultúrája. Mi nem a COVID alatt kezdtük el először ezt tesztelgetni, hanem már előtte is ugye eleve egy infokommunikációs vállalatról van szó. A rendelkezésünkre állt az a technológiai háttér, amivel ezt el tudtuk már korábban kezdeni. Az embereknek magát megtanulni sem akkor kellett kezdeni, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hogy nem kattansz bele abba, hogy te otthonról dolgozol. Egyrészt, másrészt pedig én megint csak a kultúrához nyúlnék vissza, hogy nekünk olyan munkavállalóink vannak, és olyanokat is keresünk, akik tudnak ezzel élni. Tehát, hogy akikkel tényleg partnerként dolgozunk együtt, mi is felnőttként kezeljük őket, hogy ő képes arra, hogy lássa, hogy neki mikor mennyi időre van szükség ahhoz, hogy hozza az elvárt teljesítményt, cserébe megkapja ezt a bizalmat tőlünk.
Hát egyébként egy kicsit hasonlít, bocsánat, amit bevezettek, amikor elkezdtem egyetemre járni, akkor bevezették a kreditrendszert, és akkor nagyon fura a dolog volt, ugye, hogy nem az van, hogy bemész, és akkor megmondják neked, hogy reggel 8-tól délután 5-ig milyen órákon kell részt venni, hanem szépen te fölveszed a krediteket, beosztod magadnak, hát lett is belőle zűrzavar első két negyed évben, akkor hamar rájöttek szerintem, akik nem így nevelkedtek, hogy ezt nem így kell csinálni, és akkor kialakult valamiféle rend.
Egy változás az sohasem könnyű, tehát hogy teljesen mindegy, hogy milyen változásról beszélünk, ha ráeresztesz egy új rendszert az emberekre, főleg, hogyha mondjuk nem készíted elő megfelelően, akkor abból az elején mindig káosz lesz.
Igen. Jót tett a HR perceknek a fiatalitás, írja az kérdés hallgató. Ez nem a HR percek, csak HR témáról beszélgetünk, és akkor még egy jó pofát ide be. Milyen jó lehet egy éttermet üzemeltetni a Telekom székházban? Hétfő kedden dübörög, a hét többi napján meg csak nézik egymást. Hát kérem szépen, ilyenkor kell kiszállítani. Az agilis működés ott is jól működhet.
Igen, engem viszont még egy komoly témát hadd ollózzak ide. Volt olyan nálatok, amikor vissza kellett lépni valami miatt? Akár embernél, akár testületnél, mert ez egy komoly neuralgikus pont lehet, hogy megadok egy kedvezményt, ami nem jön be akár a cégnek, akár az embereknek, és azt kell mondanom, hogy fiúk, vissza a startmezőre, ez nem működik. Ez hogy lehet menedzselni?
Volt erre példa, pont az első 4 napos pilotunkban benne volt egy olyan csapat, akik technológiailag ugye a hálózatunkat üzemeltetik, fejlesztik, és nekik a téli időszakban, ugye a téli időszak nálunk azért az időjárással mindig erősen összefügg, amikor jönnek a fagyok, nagy viharok, akkor azért jóval több dolguk van a kollégáknak, hogy változatlanul tudjunk netezni és legyen hálózat, és látszott, hogy 4 napban azt az időszakot nem fogják tudni végigcsinálni, és akkor azt mondtuk velük közösen egyébként, hogy felfüggesztjük azon a területen a 4 naposnak a pilotját, mert az látszott, és akkor visszakanyarodnék a folyamatfejlesztéshez, hogy ott még valamit egyszerűsíteni, digitalizálni kell a folyamatokon ahhoz, hogy nekik még ezekben a terhelt időszakokban is működni tudjon a 4 napos. ott az volt a tapasztalat, hogy mindenki belátta azt, hogy ez a jó döntés. Tehát, hogy ők maguk is azt mondták, pont azért, hiszen teljesítményorientált emberek, akikkel egy ilyen partneri viszonyban vagyunk, hogy igen, mi is látjuk és elfogadjuk, viszont a háttérben dolgoznak azon, hogy mit tudnak fejleszteni, hogy egyszer majd vissza tudjanak csatlakozni ebbe a pilotba. Tehát én azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy ez nem úgy visszalépés, hogy azt mondtuk, hogy oké, ezt már soha, hanem hogy rajtatok is van a felelősség, nézzétek meg a saját folyamataitokat, mit tudtok még fejleszteni, mutassátok, és akkor utána nézzünk rá újra.
Figyelj csak, András, hogy a vége fele vagyunk, de van egy érdekes kérdés, amit lehet, hogy már megválaszoltál, de felkeltett a hallgatóban a kíváncsiságot, hogy mi az oka annak, hogy egyes cégeknél a vezetők alapjáraton bíznak a munkavállalóban, más cégek vezetői pedig nem.
Hát ezt...
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok múlik az első számú vezetőkön. Tehát azért azt, hogy gondolkozik egy cégnek a felső vezetése, az mindig nagyon meghatározza a többi vezető gondolkodását is. És azt gondolom, hogy a kiválasztás is nagyon fontos. Milyen vezetőket választasz ki, és mi alapján? Csak azt nézed, hogy ők az adott szakterülethez mennyire értenek, vagy azt is nézed, hogy egyébként milyen értékeket hoznak a cégben, mit képviselnek. A harmadik lába pedig szerintem a vezetőfejlesztés, hogy mennyire tesz arra egy cég hangsúlyt, hogy az ott már ott lévő vezetőket edukálja, fejlessze, és eljuttassa őket arra a pontra, hogy képesek legyenek egy ilyen bizalmat kialakítani.
Hát szerintem van itt egy lezáró, mi az WhatsApp üzenet. Home office-hoz mi ki tudtuk bővíteni a csapatot más városokból, illetve más országból dolgozó kollégákkal, és így könnyebb, költséghatékonyabb embert is találni a projekthez.
Abszolút.
Úgyhogy még ez is benne van a plaklimban.
Mennyire misszionárius ez a szerep nálad? Tehát ez direkt, ez honnan jön, ez alulról jövő kezdeményezés?
Ezt vagy úgy erre felé evangelista.
Ezt a szót keresem, Endre, de valahogy nem jutott eszembe. Szóval ez nálatok ilyen vállalati policy, és valaki fönt egyszer eldöntött, hogy akkor most mi legyünk nagyon rugalmas és nagyon emberközpontú vállalat, vagy a világ változott olyan irányba, hogy a széles tömegek, a beosztottak tömegei kezdték el ezt percegetni, vagy ez a kettő együtt volt?
A kettő együtt volt, de azért az utóbbi időben megint csak visszanyúlnék az agilishoz, ami megtanított minket ugye arra, hogy mindig az ügyfelek igényeire kell reagálnunk, és ez ahogy a külső ügyfeleinkre vonatkozik, ugyanúgy a kollégáinkra is vonatkozik, és mi láttuk, hogy ők ezt szeretnék, és azt gondolom, hogy erre reagálnunk kellett, és szerencsére egy olyan menedzsmentje van a cégnek, aki erre nyitott, és bízik annyira az emberekben, hogy meg is tegye.
Uh-huh. Végszónak tökéletes, nagyon érdekes beszélgetés volt az elmúlt percekben, és akkor sok erőt, meg kitartást ezekhez a projektekhez. Köszönjük. Meg majd a következő közben nyilván nem zárul itt le a 4 napos munkahéttel, meg a rugalmas munkavégzéssel ez a történet.
Sziget Ágnes volt a vendégünk, a Telekom Talent Experience KOI leadje, és arról beszélgettünk, hogy a rugalmasság mit jelent munkaidő HR szempontból.